Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Isten tiszteletünket egy ritkában énekelt, de nagyon szép dicséretünkkel kezdjük el közösen, és közösen tanulgassuk is. A 220. dicséretnek valamennyi versét, mind a 7 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Bocsásd meg, Úr Isten, ifjúságomnak vétkét.
Thank you.
Isten igére figyeljünk és hallgassuk közösen, bibliaolvasó vezérfonalunk szerint olvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyvből a 24. fejezetnek a 10-től 21-ig terjedő verseit. Ezek ebben a versekben így van számunkra megírva Isten igéje. Ezután Pál, amikor intett neki a helytartó, hogy beszélhet, így szólt. Mivel tudom, hogy sok éve vagy már bírája ennek a népnek, nagyobb bizalommal védekezem a magam ügyében. Megtudhatod, hogy nincs több, mint 12 napja, hogy feljöttem Jeruzsálembe imádkozni. De nem láttak engem sem a templomban, sem a zsinagógában, sem a városban bárkivel is vitatkozni, vagy a nép között lázadást szítani. Azt sem tudják rám bizonyítani, amivel most vádolnak. De azt megvallom előtted, hogy én aszerint a tanítás szerint, amelyet ők eretnekségnek mondanak, úgy szolgálok atyáim Istenének, hogy hiszek mindabban, ami megfelel a törvénynek, és ami megvan írva a próféták könyvében. És azt remélem Istentől, hogy amit ők maguk is várnak, lesz feltámadásuk mind az igazaknak, mind a gonoszaknak. Azért magam is arra törekszem, hogy lelkiismeretem mindenkor tiszta legyen Isten és emberek előtt. Több év múlván eljöttem népemhez, hogy alamizsnát adjak és áldozatokat mutassak be. A tisztulási fogadalom teljesítése közben talált rám a templomban néhány Ázsiából való zsidó, nem pedig csődület vagy lázítás közben. Nekik kellett volna megjelenniük előtted, és vádolniuk engem, ha valami panaszuk van ellenem. Vagy mondják meg ezek maguk, találtak-e bennem valamilyen vétket, amikor a nagy tanács előtt álltam? Ha csak azt a kijelentést nem, amelyet közöttük állva kiáltottam, a halottak feltámadása miatt vádolnak engem ma előtted. Kegyelem Istene tegye áldottá, és szentelje meg számunkra az ő igéjét, ami szívünkben. Jöjjetek fennállva, ezért közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük neked azokat a szép dicséreteket, amelyek segítenek ráhangolni bennünket a veled való közösségre, találkozásra. Így köszönjük meg ezt a szép dicséretet is, amelyet valaki egykor megtusakodott és megimádkozott önmagában, és hagyta ránk, hogy végig gondoljuk. Olyan félelmetes, hogy valaki mennyire komolyan vette a veled való közösséget, hogy mennyire ráterhelődött a bűnnek a súlya, és mennyire kapálózott azért, hogy a szabadulás az övé legyen. Megszégyenít bennünket, akik olyan könnyelműen vesszük a veled való találkozásnak a lehetőségét, és úgy gondoljuk, hogy mindazok a dolgok nem olyan komolyak az életünkben, amelyekkel megbántunk te tégedet. Köszönjük, hogy ennek ellenére hajlandó vagy velünk találkozni, és ide hívtál ezen a mai délelőttön is, hogy ez a vasárnap a te napod legyen, a feltámadásról való bizonyságtételnek a napja, ahol a te néped neked örülhet. És köszönjük, hogy ennek a feltámadásnak annyi következménye van az életünkben. Minden megújulás ebből indul ki, ahol te új életet tudsz teremteni, ahol tudod formálni az emberi életeket, lelkeket, ott mindig történik valami csoda. Egy ilyen csodának szeretnénk a részesei lenni, amelyek lehet, hogy apró, kicsi jelekben csak a lelkünk mélyén lesznek ma elültetve, de hisszük, hogy az ige magjai meghozzák azt a gyümölcsöt, amelyet te elterveztél. Így kérünk, hogy légy itt közöttünk, vállalj velünk közösséget, szent lelked és igéd által. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk közösen a 84. Zsoltárunk első versével. 84. Zsoltárunkat énekeljük. Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajlékidnak. Alapigénket újra olvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a 24. részből a 15. és 16. verseket, ezekben a versekben van számunkra megírva Isten igéje. És azt remélem Istentől, hogy amint ők maguk is várják, lesz feltámadásuk mind az igazaknak, mind a gonoszoknak. Azért magam is arra törekszem, hogy lelkiismeretem mindenkor tiszta legyen Isten és emberek előtt. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, hadd szóljak pár szót arról, hogy az a kis történet részlet, ami most elhangzott, azt hova is kell beilleszteni Pál apostolnak az élettörténetébe. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv elég részletesen beszámol azokról az utakról, melyeket így tartunk számon, hogy Pál apostol missziói útjai. Nagyon sok helyen megfordult, sok városba, sok vidéken, sok országban, és aztán valahogy a lelke és az Isten lelke arra vezette, hogy visszatérjen a kiinduló pontra, Jeruzsálembe, és találkozzon az ottani gyülekezettel, az indító gyülekezetével. Meg is teszi ezt, és lelke mélyén vágyódva közeledik a templomhoz, hogy oda fölmehessen ő is újból Isten előtt hálát adni, dicsérni az Istent. Nem lesz egy olyan egyszerű dolog, mindaz, ami ott őt körülveszi majd, hiszen miután megérkezik és a gyülekezettel találkozik, ott még minden úgy rendben is történne, de érkeznek utána olyanok, akik már ismerik ezt a Pál apostoli tanítást, és elkezdik piszkálni a helybéli zsidóságot, egészen addig, amíg fellázadnak, és ebben a lázadásban meg akarják lincselni az apostolt. Éppen csak a helyőrség az, aki ki tudja menteni őket, és a római százados, miután megmentette őket, kihallgatja, hogy ki is vagy te, mi is vagy te, és amikor megtudja, hogy római állampolgár, akkor egyből tovább küldi egy következő kihallgatásra, egy szinttel feljebb, és így kerül Pál apostol Cézáreába, ahol van egy Félix nevű helytartó, aki maga elé szólítja nem csak Pál apostolt, hanem a vádlókat is, beül a bírói székbe, és azt mondja, na akkor mondjátok el, hogy most mi is történt itt. Nyilván, hogy ennek a helytartónak vannak sejtései arról, hogy Pál apostol nem egy lázító, nem a római birodalom ellensége, de azért helyet ad annak, hogy mindenki megszólaljon. Először elhangzik a vád, ez az előzménye volt a felolvasott résznek, mert eljönnek ezek az emberek, akik fel vannak tüzelve, meg akarnak szabadulni Pál apostoltól. Érződik, hogy mindaz a vád, amit elmondanak, az inkább indulatból született meg. Lázítónak, törvénytiplónak, a templom megszentségtelenítőjének tartják őt, és miután elmondták a maguk vágyait, akkor azt mondja Félix, hogy jó, akkor most Pál, mondjad el te, hogy te hogy látod ezt. És Pál apostol nagyon szépen, nagyon higgadtan mindent a helyére tesz. Veszi a vádpontokat sorra, és mindegyiket meg tudja cáfolni, és el tudja mondani, hogy van benne félreértés, van benne rossz indulat, sok-sok mindent ellene hoztak. Ő érzi azt, hogy itt van egy nagyon erős konfliktus, és akkor megfogalmazza, hogy ő mit lát az egész alapjának. Ez a felolvasott igének a legvégén hangzik el, a halottak feltámadása miatt vádolnak engem ma előtted. Elkezdtem gondolkozni azon, hogy Pál apostol, akinek éppen mentenie kellene a saját életét, aki különböző vádaktól van most körbeszorítva, hogyan hozza ide a feltámadás kérdését? Mi köze ennek az egésznek a feltámadás kérdéséhez? És aztán utána azon kezdtem gondolkozni, hogy a saját emberi életünknek a nyomorúságai között, hogyha valaki azt mondaná, hogy ez mind a feltámadás kérdésének köréhez tartozik, akkor azt mondanánk, hogy miért mi köze van az én személyes problémámnak ahhoz, hogy most van feltámadás, vagy nincs feltámadás. Nyilván, hogy megértjük akkor, hogyha visszagondolunk arra, hogy Pál apostol nem önmagában a feltámadást hirdette, hanem azzal az üzenettel ment, hogy volt egy Jézus, akit keresztre feszítettek, de az Isten feltámasztotta őt. És ennek az üzenete, ez tényleg a feltámadás üzenete, és egy egészen más élethelyzetet teremtett Pál apostol számára is, és a hallgatói számára is. És ez az élethelyzet már tényleg mindenre kiterjed, az élet minden területére, és ezt szeretném egy kicsit aláhúzni és bizonyítani ezekkel a felolvasott igékkel, hogy az, hogy valaki hisz a feltámadásba, vagy nem hisz a feltámadásba, az nem ugyanaz. Az a hétköznapi élet történésekben is nagyon különböző hozzáállást eredményez. Egészen más utakat nyit meg az ember előtt, vagy egész más utakat zár be az ember előtt. Pál védekezik, de elmondja az ő hitvallását, és azt mondja, hogy ez a hitvallás nem különbözik az ő hitvallásuktól sem. Az ő reménységük, a törvény és a próféták is mind arról szóltak, hogy az Isten megújítja az ember életét, hogy az embert nem hagyja a halálban, nem hagyja az elmúlásban, hanem valami újat készít nekik. Hát én ugyanerről beszéltem. Számít-e a jelen helyzetemben, hogy van feltámadás, vagy nincs feltámadás? Érdekes, amikor az ember aláírja a papírokat, hogy ő most kölcsönt vesz fel, és adós lesz, akkor ezen nem gondolkozik, hogy most van feltámadás, és ennek mi köze hozzá, vagy nincs feltámadás. Amikor bemegyek, és egy új autót megveszek, vagy amikor a házasságomra készülök, vagy amikor a gyermekemet nevelem, vagy igazgatom, vagy a lázas homlokát törölgetem, akkor nekem ez nem jut eszembe, hogy most végül is, ha van feltámadás, hogy csinálom, és ha nincs feltámadás, hogy csinálom. Egy-egy élethelyzet azért persze sokkal közelebb hozza. Amikor úgy találkozom egy betegséggel, hogy az egy kicsit komoly, hogy annak már nem tudom, hogy merre dől el a vége, akkor egy kicsit megrendül az embernek a lelke, és azt mondja, hogy akkor azért nem mindegy, hogy itt az életet befejezzük, vagy nem fejezzük be. Vagy van egy-két olyan élethelyzet még, amikor az ember úgy nagyon maga alatt van, amikor ennek a világnak már semmi kívánsága, semmi vágya, semmi nem motivál. Amikor azt gondolom, hogy elég, akkor úgy elgondolkozik az ember, hogy és ezen kívül van más? Van még valami? Vagy vannak itt többen is a gyülekezetben, akik az elmúlt héten búcsúztatták szeretteiket, azért nem egy egyszerű dolog megállni ott a koporsó mellett, és azon gondolkozni, hogy most mit zártam le? Vagy lezártam-e igazán úgy lélekben? De így van minden emlékező ember, akinek valamiféle reménységet ad, hogy az Isten ott is tud életet munkálni, ahol nincs emberi élet. Hát ezekben a kérdésekben áll Pál apostol, és itt három dolgot mond el, amit én is szeretnék idehozni a gyülekezet elé. Az egyik az, hogy ez egy közös reménység. Ez minden embernek az életében ott van, kimondva vagy kimondatlanul, hogy az elmúlás és ahogy olyan szépen mondja a 23. Zsoltár, a halál árnyékában élő ember ezt így nem tudja elfogadni. Sem szívével, sem értelmével, sem se, hogy vannak olyan keretek, amiket én nem tudok átlépni. Erről meg tudunk feledkezni. Ez lehet, hogy a hétköznapokban tényleg nem jön úgy elő, mert dolgoznom kell, mert tennem kell a dolgomat, de azért valahol ott van minden mögött. Hogy én ezt meddig, hogyan, milyen lélekkel, milyen lelkiismerettel, maradandót akarok alkotni, vagy ezek átmenő tételek az életembe, azért ez egyáltalán nem mindegy. Azért ha ránézek a gyermekemre, akkor az egyáltalán nem mindegy, hogy egy földi életre akarom bölcsétenni, hogy ott megálljon benne, vagy az örökké valóságig akarom elvezetni. Egy házasságkötésben egyáltalán nem mindegy, hogy mennyi erők vannak-e a háttérben, amelyek összetartanak minket, vagy emberi szeretetre van alapozva, ami ma van, de holnap nem biztos, hogy van. A feltámadás hit az mindig hozza az új életnek a reménységét. És igazából így találkoztunk mi Jézussal, és ez mutatkozik meg az ő feltámadásában. Ez egy csodálatos húsvéti igehirdetés is lehetne akár, amely pont arról beszél, hogy a Jézus feltámadása a zálog nekünk arra nézve, hogy az Istennek olyan hatalma van, hogy az életeket tudja megújítani. Máshogy szeret az, aki hisz a feltámadásban. Máshogy tűr az, máshogy nevel, máshogy búcsúzik, máshogy fél. Megvannak az aggodalmai, megvan a világgal való találkozásunknak minden konfliktusa. De mégis ott van mögötte egy olyan erő, ami megmozdít egy sírkövet a Jézus sírján is, az enyémen is, de az életemen is. Amikor ott áll Jézus Lázár sírjánál, és ott sírnak a testvérek, akkor azt mondja, hogy tudjátok, én vagyok a feltámadás. aki bennem hisz, az, az él, az egy élő ember. Az, az nem retten vissza azoktól a helyzetektől, amelyeket nem lát át, amit nem tud átgondolni, ahol tényleg le van engedve egy függöny, és nem tudom, hogy mi van mögötte. Aki ebben tud reménykedni, az máshogy öregszik meg. Máshogy lesz beteg. Minden más az életében. És Pál apostol azt mondja, hogy na ti emiatt vádoltok engem, hogy én mindent máshogy élek meg, mint ti. Pedig a hitvallás még lehet, hogy ugyanaz lenne, vagy az emberi vágyakozás. Te is vágyol arra, meg én is vágyom arra, de én ezt az Istennel együtt képzelem el, Istennel együtt vágyakozom, és ezért mássá tesz ez engem. Aztán Pál apostol második körben elmondja, hogy azért ez nem csak egy vágy, amit majd az Isten mindenféleképpen, ha akarom, ha nem, betölt az életemen, hanem azt mondja, hogy tudjátok, az igazaknak is és a gonoszoknak is lesz feltámadása. Ő felállítja azt a két kategóriát, amitől mi nagyon félünk, és amire azt mondjuk, hogy ha ezt így mondja ki valaki, az már ítélkezés. Mi az, hogy igaz ember, meg gonosz ember? Ilyen nincs. Az egyik ebbe hibás, a másik abba hibás. Az egyik ebbe jó, a másik abba jó. Pál apostol nem beszél másról, mint arról, hogy nincs kivétel, mindenki ott meg fog állni az Isten színe előtt, és valamiről el kell számoljon, az életéről. Károli Gáspár azt mondja, hogy az igazak és a hamisak jelennek meg ott. Azok, akik őszinték voltak Isten előtt, talán ez jobb ez a két kifejezés, és az, aki mindent takargatott, ügyeskedett, megpróbált megmásítani, az is el fog számolni az Isten előtt, hogy ő mit tett, hogy ő hogyan élte ezt, hogyan látta át ezeket a dolgokat. Számot adni Isten előtt. És aztán utána Pál apostol ezt ki is egészíti azzal a másik gondolattal, hogy ezért én törekszem, hogy tiszta legyen a lelki ismeretem. És ott már mellé tesz egy másik dolgot is, Isten előtt is tiszta legyen a lelki ismeretem, és az emberek előtt is tiszta legyen a lelki ismeretem. De érdekes, és álljunk meg egy pillanatra ennél a bevezető gondolatnál, vagy szónál, hogy és én törekszem arra. Károli azt mondja, hogy én gyakorlom magamat abban. Pálnak egy másik szép mondatát talán sokkal jobban ismerjük, mert többet idézzük is. Azt mondja az apostol, amikor a saját küldetésére, életére néz, hogy nem mintha már célnál volnék, vagy elértem volna, de futok. Na ez az a törekvés. Ez a nem, mintha már célnál volnék, ez azt jelenti, hogy nincs egy ilyen kényelmes, nyugalmi állapot, egy kicsi önhitetéssel, vagy megelégedéssel, hogy rendben van itt minden az életemben, nem kell olyan sokat már kapálózni, jó ember vagyok. Hanem azt mondja Pál apostol, hogy én tudom, hogy nem vagyok még a célnál. Én tudom azt, hogy van mit igazítani magamon, hogy van mit megtanuljak az Istentől. Tudom, hogy vannak még próbatételek, ahol Isten azt akarja, hogy megálljak mellette hűséggel. De futok. És jó ez így. Jó ez így, hogy az ember nem érezheti azt, hogy kész vagyok. Mert az tényleg elbizakodottsághoz vezetne. Ezért azt mondja, hogy törekszem. Gyakorlom magamat abban, hogy én aztán ott valamit tudjak mondani az Isten előtt. Nyilván, hogy nem arra gondol az apostol, hogy majd akkor ott felsorakoztatja az érveit, meg az eredményeit, meg a kimutatást az életéből, hogy mennyi mindent tudott elvégezni. Hanem inkább szeretne ezzel valahol hálát adni Istennek, az Isten dicsőségére megmutatni, hogy lehet élni, mert sok mindent kaptam az Istentől, és ezért igyekszem, és szeretnék igyekezni valamit ebből viszonozni, még akkor is, hogyha ez töredékes. Sokszor meggyógyított az Isten, és kevesebbszer adtam hálát. Sokszor kihúzta az életemet a bajból, és nem vettem olyan komolyan azt, hogy milyen nagy segítség volt ez. Sokszor megújított az Isten lélekben, és aztán úgy gondoltam, hogy valahol ez egy belső erőforrás, támaszkodhatok rá. Törekszem, hogy tiszta lelki ismerettel. Ez egy jó mondat. Ez egy jó elvárás önmagamtól. És azt hiszem, hogy ebben is nagyon egyek tudunk lenni, hogy azért az ember lelkiismerete nagyon sokszor szól, nagyon sokszor bánt, nagyon sokszor mutatja azt, hogy valami nincs a helyén. Tiszta lelkiismerettel. Szóval, hogy úgy szoktuk lefordítani a magunk számára, hogy bánt a lelkiismeret, és elkezdek gondolkozni azon, hogy tényleg megtettem mindent azért, amit szeretnék, amit akár Istentől is kérek. Tényleg oda tettem magam. De azért ez nem egy ilyen felemésztő, önmarcangolásban csúcsosodik ki, mert aztán ilyen is van, hogy aztán mindent a nyakamba vállalok, mindent érrontottam el. Hanem valahol van egy pontja, amikor azt mondja, hogy vajon mindent megtettem, amit tudtam, és vajon mindent az Istenre hagytam-e, amit nem tudok megoldani. Elérkeztem-e ahhoz a pillanathoz, ahol rájövök arra, hogy az én életemet muszáj az Isten kiegészítse a magáéval, a maga létével, a maga életével. Különben az nem fog működni. Tényleg tudtam Istenre bízni elrontott dolgokat. Tényleg tudtam újra tervezni Istennel helyzeteket, amelyek nem mentek a magam gondolatai szerint. Tiszta lelkiismerettel. És akkor a tiszta lelkiismeretet, azt úgy érti itt Pál apostol, hogy Isten előtt is, és emberek előtt is. Nagyon szép, nem feledkezik meg a szeretet kettős parancsolatáról, és ehhez igazodva fogalmazza meg ezt a hitvallását is. A szeretet kettős parancsolata, amit így tesz Jézus egymás mellé, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fele barátodat, mint magadat. A lelkiismeret is valahogy ennek a kettősségében lesz jó egyensúlyba, vagy helyes egyensúlyba. Mert hogyha én Isten előtt el tudok számolni, de az nem számít, hogy a másik ember mit érez mellettem, akkor nekem torza hitem. Nem létezik, hogy valaki el tudna számolni jó lelkiismerettel Isten előtt úgy, hogy mellette megkeseredett, szomorú, savanyú életű emberek lennének. Az torza az a hit, az nem igaz. Azt mondja János a levelébe, hogy létezne az, hogy valaki azt mondja, hogy szereti Istent, akit nem lát, nem tud megfogni, nem tud úgy közel kerülni hozzá, mint egy emberhez, a fele barátját meg utálja. Az nem igaz, az hazugság. És Pál meg is fordítja, és azt mondja, hogy és az is igaz, hogy ha én az embereknek akarok csak megfelelni, ha mindig az a tiszta lelkiismeret, hogy ő is mosolyog, meg ő is egyetért velem, meg neki is igazat adtam, akkor viszont az egész egy akkora teher, egy olyan súly, amire ma azt mondjuk, hogy az egy megfelelési kényszer, amiben idegösszerobbanást kapnak az emberek, és feladják. És erre megszólal Isten, hogy és előttem, és nagyon sokszor a tanítványok is, amikor ezt a súlyt érzik, hogy vádolják őket, Pál apostol is sokszor benne van, akkor azt mondják, hogy jó, de nem az emberi vélemények határoznak engem végül meg, hanem az, amit Isten mond. Én jóba akarok lenni mindenkivel, én békességben akarok élni mindenkivel. Így mondja Pál apostol is, amennyire tőletek lehet, éljetek minden emberrel békességben. De igazából ezt a megfelelési kényszer alól maga Isten oldoz fel, aki azt mondja, hogy elfogadom azt, amit tettél. Elfogadom azt is, hogy elrontottál valamit, és bocsánatot kérsz. Megbocsátok. Ezt az emberek nem mindig teszik meg, nem mindig bocsátanak meg nekünk. Ez az Isten különös ajándéka. Magam is arra törekszem, hogy lelkiismeretem mindenkor tiszta legyen Isten és emberek előtt. Azt hiszem, hogy valahogy mi is szeretnénk a saját lelkünket ilyen állapotban találni. Ezzel nyilván dolgozni kell, ez nem magától alakul ki, ez megfeszített munkát igényel. A tiszta lelkiismeret az azt jelenti, hogy sokszor szembenézek önmagammal, belenézek az Isten akaratába, megvizsgálom a mellettem élő embereknek az életét, és ebből aztán összerakom azt, hogy vajon a helyemen vagyok-e. És ha valami nem stimmel, akkor azt mondja Pál apostol, kérdezd meg magadtól, hogy te hiszel-e még a feltámadásban. Valahogy így kapcsolódik vissza az elejére, az az utolsó gondolatkör, mert úgy látszik, akkor azon a ponton kell javítani. Te még hiszel-e abban, hogy az Isten megújít életeket? Te hiszel-e abban, hogy amit az ember befejezott, az Isten folytatást ad? Aki készül az Isten elé állásra, az utána nem fog egy felelőtlen életet élni. Annak biztos, hogy ott lesznek az életében azok a jelek, azok az útmutatások, amelyel Isten egy olyan útra akarja ráállítani, amely az Istennek dicsőséget hoz, nekem pedig boldogulást, boldogságot. felelőtlen élet inkább akkor igaz, amikor nem akarok tudni arról, hogy mi lesz később. Nem akarok tudni arról, hogy mit kéne máshogy csinálni. Nem akarok tudni arról, hogy mit kellene megvallani egymásnak, vagy éppen Istennek. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban, hogy segítsen bennünket ebben a hitvallásban megerősödni, és hogyha a világ vádol is minket, mert mások leszünk amiatt, mert hiszünk a feltámadott Krisztusban, és az élet megújításában, megújulásában, akkor ezt mi türelemmel és alázattal el fogjuk hordozni. De hisszük és valljuk azt, hogy az életünknek ez lehet egyedüli alapja.